az az ige, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségével az ő üzenetét szeretném hirdetni, Nehémiás könyvének első részében található, az első három versben, Nehémiás 1:1-3, előjáróban annyit, hogy múlt héten kezdtünk egy sorozatot, ez a sorozat ugye a kételkedésről és a hitről szól, és az a, azt a címet viseli, hogy két tűz között. Ezen a mai vasárnapon is kezdünk egy sorozatot, Nehémiás könyvét fogjuk áttanulmányozni, és ennek a bevezetőjét hallgassátok most meg. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susan várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemből. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak, ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés és kapui tűzben égtek el. Elővételezem még a 4. verset, erről most sokat nem fogok beszélni, de hozzátartozik az egészhez. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. Mindenki ismeri a latin mondást, navigare necesse est, hajózni kell. Ha ez igaz a hajózásra, akkor még inkább igaz az építkezésre. Építkezni kell. Életében legalább egyszer mindenki, majdnem mindenki építkezik. Hát persze lehet, hogy van, aki csak álmokat épít, van, aki a karrierjét építi, van, aki a családját, van, aki a házát, van, aki a testét építi, hiszen van ilyen is, hogy testépítő. Van, aki a lelkét, a hitét, vannak olyanok, akiknek az a munkája, vagy az a szolgálata, hogy csapatot építsenek. Akár egy futballcsapatot, vagy valamilyen munkatársi csapatot. És olyanok is vannak, akik egy egész országot építenek, mondjuk egy kormány élén állnak, vagy miniszterek, és az a felelősségük, hogy egy országot építsenek, vagy olyanok is vannak, akik egyházat építenek, vagy azon belül egy gyülekezetet. Hát a gyerekeimet látva elcsodálkozom azon, hogy már egészen kis korunkban mennyire bennünk van az építkezésnek az igénye. A fiaim egyfolytában építkeznek. A szobájukban legót, kinn az udvaron homokvárat, ha elmegyünk kirándulni és rábukkanunk egy patakra, akkor ott előbb-utóbb gát fog épülni. A lányaim is építenek, de ők nem annyira várakat, meg ilyen épületeket, hanem inkább kapcsolatokat, barátságokat építenek, mert hát lányok ilyenek. Még a beszédünk is lehet építő vagy romboló. Azt is megemlítem, hogy vannak, akik visszaépítenek, vagy leépítenek valamit az életükben, az is építés. Egy szóval így vagy úgy, de építkezünk. Szinte biztosra veszem azt, hogy akik most itt vagyunk, a többségünk valamilyen építkezést jelenleg is folytat. Te mit építesz? Vagy mit építesz le éppen az életedben? És hol tartasz? És mennyire vagy elégedett vele? Építkezni lehet jól is, és rosszul is. Nem kevés azoknak a házaknak a száma, amelyek azért váltak lakhatatlanná, vagy dőltek össze, mert rosszul építették meg őket. De talán még a házaknál is több karrier és emberi kapcsolat ment tönkre, mert rosszul építették fel. talán már mindjárt az elején elrontották, amikor eleve rossz alapra helyezték. Szóval lehet jól is, meg rosszul is csinálni, és ebből adódik két egyszerű igazság. Az első, hogy az építkezést nem szabad félváról venni, a második pedig, hogy éppen ezért az építkezést tanulni kell. A jól sikerült építkezés az minden esetben mestermű. Éppen ezért az építkezés elsajátításához szükség van egy mesterre, egy építőmesterre, akitől megtanulhatjuk a mesterfogásokat. Az a sorozat, amelyet ma kezdünk, és amelyet mindig majd a hagyományos orgonás istentiszteleteinken fogunk tartani, ez az építkezéseinkről szól. Az építőmesterünk Nehémiás lesz. Ő mintegy 2500 évvel ezelőtt élt, személyes feljegyzéseivel a róla elnevezett könyvben találkozhatunk a Bibliában. A könyvét akár úgy is tekinthetjük, mint egy építési naplót, de valójában sokkal több annál. Olyan tapasztalatokat fogalmazott meg, amelyeket a mi világunkban is érdemes megfogadni, ha eredményeket szeretnénk elérni a legkülönfélébb építkezéseink során. Nehémiás több mindent felépített már, amikor bekapcsolódunk a történetébe. Például a karrierjét. Egy idegenbe száműzött kisebbségbe került nép tagjaként bekerült a perzsa királyi udvarba, és ott egy elég magas, felelősségteljes állást töltött be. Ez csak úgy sikerülhetett, hogy először is Isten kegyelmes volt hozzá. És másodszor úgy, hogy Nehémiás emellett képes volt karriert is építeni. Isten kegyelme megnyitotta előtte a királyi palota ajtaját, de ezzel a kegyelemmel tudnia kellett jól élni. És Nehémiás tudott ezzel a kegyelemmel élni, mert egészen a pohárnokságig vitte. Ez bizalmi állás volt a király mellett. Nehémiás dolga volt az, hogy a király asztalára kerülő borokat beszerezze, megfelelően raktározza, és hát meg is kóstolja, mielőtt az uralkodó iszik belőle. Ez ilyen álom foglalkozásnak vagy állásnak tűnik, különösen is a bort kedvelő férfiak számára, de azért ebben volt veszély is, kockázat is, mert ugye ez akkoriban arról is szólt, hogy kiküszöböljék azt, hogy az uralkodót megmérgezzék. Tehát Nehémiás, mint pohárnok, a személyével garantálta, hogy a bor nincs megmérgezve. Hamarosan azonban a saját karrierjénél sokkal hatalmasabb építkezést kellett levezényelnie. Ahogy végigcsinálta, azt tanítani kellene. És én most éppen erre vállalkozom ebben a sorozatban. Nézzük a kezdetet. Az első három vers, amit felolvastam, azt írja le, hogy hogyan kezdődött az építkezés, ami később aztán összefort Nehémiás nevével. Minden építkezésnél ez az egyik legfontosabb szakasz, a kezdet. És már itt nagyon el lehet rontani, vagy nagyon jól meg lehet alapozni. Nézzük először Nehémiás életének a kezdetét. Mert mielőtt az építkezés kezdetébe bepillantunk, a szövegünk Nehémiás életének a kezdetére is utal. Én ebben többet látok puszta és stilisztikai módszernél, üzenetet látok benne, ugyanis elég gyakran szoros összefüggés van a között, ahogyan kezdődött az életünk, és ahogyan általában bele szoktunk vágni építkezésekbe. Ott van a Bibliában például Jákob. Ő úgy jött a világra, hogy a születésénél belekapaszkodott Iker testvérének, Ézsaúnak a sarkába. Ezért is nevezték el Jákobnak, ami ugye héberül, szó szerint azt jelenti, hogy sarokfogó, átvitt értelemben pedig azt jelenti, hogy csaló. Hát aki ismeri Jákob életét, az tudja, hogy az emberi kapcsolatok kiépítésénél milyen sokszor folyamodott csaláshoz. Ahogy született, az visszaköszönt a későbbi építkezéseiben. Na, ez az összefüggés is megérne egy külön igehirdetést, de ebben most nem megyünk bele, csupán annyit akartam jelezni, hogy érdemes elgondolkodni azon az összefüggésen, hogy hogyan kezdtük az életünket, vagy hogyan kezdődött az életünk, hogyan jöttünk a világra, és hogyan szoktunk elkezdeni építkezni. Nehémiásról a következőt tudjuk meg, ő Hakaljá fia, apja nevéből az is beazonosítható, hogy Júda törzséből származik. Ez a zsidó törzs a többivel együtt már jó ideje fogságban van, csaknem 150 évvel korábban, ugye itt Magyarországon is volt egy ilyen 150 éves időszak, amikor a törökök itt voltak, de hát itt is van egy ilyen, csaknem 150 évvel korábban, Krisztus előtt 587-ben a babilóniaiak leigázták Izrael déli királyságát, Júdát, fővárosát, Jeruzsálemet kifosztották, lakóit pedig száműzték a messzi babiloni birodalomban. 539-ben aztán hatalomváltás történt, Círus perzsa király elfoglalta Babilont, azóta a száműzött júdaiak perzsa fennhatóság alatt vannak. A perzsák engedékenyebbnek mutatkoznak a leigázott népekkel, a fogságban lévő júdaiaknak is megengedik, hogy néhány kisebb csoportjuk hazatérjen, sőt még azt is, hogy a jeruzsálemi templomot újjáépítsék. Ez Krisztus előtt 520 és 515 között történik meg. Ám a júdaiak többsége még mindig számüzetésben fogolyként él. Nehémiás is fogságban születik. Azért is olyan nagy dolog, hogy ő egy leigázott nép, fogoly nép tagjaként bejut a perzsa királyi udvarba, és az akkori perzsa királynak, Artasasztának a pohárnoka lesz. Artasasztá király uralkodásának 20. évében, 445-ben járunk, amikor Nehémiás történetébe bekapcsolódunk. Kiszlét hónapja decembernek felel meg, Nehémiás ekkor Susán várában tartózkodik, ahol a király téli palotája található. És egyik nap egy különös delegáció érkezik Nehémiáshoz. Erről így számolt be Nehémiás, megérkezett hozzám egyik rokonom, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Nehémiás megtudja tőlük, hogy a már hazatért júdaiak az otthon megmenekültekkel együtt nyomorúságos helyzetben vannak. Noha a templomot sikerült felújítaniuk, a város falait nem tudják újjáépíteni. A Samáriában székelő királyi helytartó ugyanis ezt nem nézi jó szemmel. Hanáni azért jött a társaival, mert hallották, hogy Nehémiás milyen magas beosztásban van a király mellett, és abban reménykednek, hogy Nehémiás közben járhat érdekükben a királynál, és így megszerezhetik az engedélyt a városfal felépítéséhez. Mindezt azért is mondtam el, hogy lássuk, Nehémiás nem önszántából kezdte el azt az építést, ami annyira egybeforrt a nevével. Eredeti hazájából érkezett hozzá egy küldöttség, és azt kérte fel őt. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a küldöttség semmit sem bízott a véletlenre. Mindent bedobtak azért, hogy Nehémiásra hassanak. Ugye a küldöttséget Nehémiás egyik rokona vezeti, és megpróbálnak Nehémiás lelkére hatni, amikor részletesen ecsetelik, hogy milyen nagy a baj otthon. Elmondták, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek. Itt az eredeti szöveg egy olyan kifejezést használ, ami ócsárlást és gúnyt is jelent. Tehát nem elég a baj, de még folyamatosan ócsárolják is őket. Jeruzsálem várfala pedig csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Hát eléggé, nyilván eleve drámai volt a helyzet, de ők is ennek megfelelően drámai módon festik le. Vannak tudósok, akik emiatt azt gondolják, hogy történt már kísérlet a városfal felépítésére, de az újjáépített részeket az ellenség felgyújtotta. Az otthonról érkezett küldöttség arra számít, hogy Nehémiás megoldást jelenthet a bajukra. Nehémiás esetében ez az, ami megelőzi az építkezés elkezdését. Ezen a ponton álljunk meg, mert elérkeztünk a mai fő kérdésünkhöz, ami az építkezések egyik legalapvetőbb kérdése. Mi ösztönöz minket egy építkezésre? Akár azt is kérdezhetném, mert erre is van példa, hogy mi hajt bele minket, hogy elkezdjünk egy építést, egy építkezést. Az egyik az lehet, amiről itt is olvasunk, valami tönkrement, valaki bajban van, és minket meg felkérnek, hogy segítsünk. Hát ez azért hízelgő ránk nézve, nem? Hogy gondoltak ránk? Egy bajnak az elhárításánál, vagy valakinek a megsegítésénél. Számolnak velük, gondolnak ránk, pozitív dolgokat feltételeznek róluk. Ez hízelgő, amikor egy ilyen megkeresés elérkezik hozzánk. De éppen ezért nem árt óvatosnak lenni, mert a hízelgések mögött nem mindig húzódik meg tiszta szándék. Amúgy lehet, hogy valóban kinézik belőlünk, hogy tudunk segíteni, azonban azt nekünk kell megítélni, hogy valóban képesek vagyunk-e rá. Ugyanígy azt is nekünk kell megítélni, hogy az, amire felkérnek minket, az valóban a mi dolgunk. Valóban nekünk kell elvégezni. Valóban nekünk kell belevágni. Megint csak az a kérdés, hogy miért akarjuk elkezdeni. Ezek után az élettörténeti előzmények után nézzük meg még röviden Nehémiás építkezésének a kezdetét. Ezt most rövidre fogom. Akárki is jön, és akármit is mond, Nehémiás nem ugrik fejest az építkezésbe. Tulajdonképpen ez a mai igénynek a fő üzenete. Hogyha egy mondatban össze kell foglalnom, akkor így tudom összefoglalni. Nehémiás nem ugrik bele, nem ugrik fejest az építkezésbe. A kezdetnél ez a legalapvetőbb szempont. Ne ugorj fejest bele. Hirtelen kaptál egy kedvezőnek tűnő ajánlatot a munkahelyeden, ami azzal kecsegtet, hogy építsd, vagy tovább építsd a karrieredet. Ne ugorj fejest bele. Megismertél egy hihetetlenül vonzó teremtést, és úgy érzed, hogy itt a lehetőség, hogy szerelmi kapcsolatot építs vele. Ne ugorj fejest bele. Vagy hallottál egy jó módszerről, ami azt ígéri, hogy testi vagy lelki egészségedet mindennél jobban felépíti. Erre is azt mondom az ige alapján, hogy ne ugorj fejest bele. Kevés olyan építkezést tudok elképzelni az életben, amit ne kellene a megkezdése előtt alaposan átgondolni. Nehémiás ezt teszi. Átgondolja. És mivel ő hívő ember, ez nála imádságban történik. Azt is mondhatnám, hogy ez az átgondolás nála átimádkozás. Átimádkozza, megimádkozza ezt az egészet. És ez az első mesterfogás, amit érdemes ellesni Nehémiástól. Bármit is akar felépíteni, vagy kiépíteni, vagy akár leépíteni, ne ugorj fejest bele. Gondold át, imádkozz át. Vidd Isten elé, és próbáld meg az ő szempontjából is megnézni. Nagyon kellemetlen tud lenni, amikor menet közben derül ki egy építkezésről, hogy hát, jobb lett volna el se kezdeni. Olyan egyszerűen beszél erről Jézus, abban az igében, amit lekcióként olvastam fel, mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Azzal kezdtem, hogy navigare, ne tesse ezt, hajózni kell. A latin navigó kifejezés magyar megfelelője a hajózik szó. Ugyanakkor ebből származik a navigál és a navigátor kifejezés is. A hajó helyzetének, valamint az útvonal meghatározásának a szakszava. A hajózás egész tudományának, az egyik legfontosabb része a megfelelő navigálás. Talán ezért is jelent a latinban a kettő egyet. Bármiféle építkezésnek is valahol itt rejlik a titka. Megfelelően tájolni és tájékozódni. Nehémiás a fejest ugrás helyett ezzel kezdi. Isten felé tájolja magát, hogy megfelelően tudjon tájékozódni. Legközelebb innen folytatjuk majd, azt fogjuk megnézni, hogy mi jellemzi azt az imát, amelyben Nehémiás átgondolja, hogy igen vagy nemet mondjon az építkezéssel. Amen.